közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel a műemlékek, régészet, múzeumok világába. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu.
Szakmai igényű, de a nagy közönség számára is fogyasztható kötet jelent meg a tatárjárásról. Folytatjuk a beszélgetést Bészabó János történésszel, a könyv egyik szerkesztőjével. Eddig a játékkatonákról beszélgettünk, folytassuk szintén katonákkal, de ez korán sem játék. Itt van a kezünkben a Mongol Invázió Európa ellen című kötet, amelynek ön az egyik szerkesztője. A tatárjárásról mennyire lehet még újat mondani?
Hát az a kérdés, hogy hol és kinek. Egyrészt nekem az a tapasztalatom, hogy bár az első kötetem ezzel a témával kapcsolatban 2007-ben jelent meg, akárhova hívnak meg előadni, mindenütt a meglepetés erejével hat, amit mondok, mert egyszerűen a mai világban egy könyv az nem tud olyan hatást kifejteni társadalmi méretekben, hogy átütné a régi ismereteknek a falát. Tehát, hogy nem lehet elégszer elmondani, nem lehet elégszer leírni. Ez az egyik fele a magyar viszonylatban. Másrészt meg meglepő módon, de a hazai régészetben ennek a nem is korszaknak, hanem eseménynek a kutatása az, ami most azt gondolom, hogy forradalmi változásokat él át, hogy nagyon dinamikusan bővül az anyag, mert rájöttek a régészeink, hogy a mongol pusztításnak leginkább kitett alföldi területeken olyan régészeti lelőhelyek állnak a rendelkezésükre, elpusztult árpádkori települések, amik az invázió után nem épültek újjá, tehát régészetileg tökéletesen kutathatóak, amik eddig ismeretlenek voltak, tehát mondjuk a helyüket esetleg tudták, de nem végeztek nagy szomású ásatásokat, és hát azért innen most már tömegesen kerülnek elő új felfedezések, új eredmények, különösen Bács-Kiskun megye területe az, ahol nagyon aktív a megyei régészeti szervezetnek a munkája, és nagy eredményeket értek el. És hát ennek alapján például a magyar ellenállásnak a mértékét és léptékét is másként látjuk, mint korábban ezeken az alföldi területeken, illetve a mongol pusztításnak a mértéke is másként tűnik ebben a régióban. Meg hát sok olyan részletet lehet megtudni, amik egyrészt hitelesítik a fennmaradt korabeli leírásokat, illetve hát árnyalják, kibontják azokat a részleteket. Ez nem mindig kellemes. Tehát amikor az ember tömegmészárlásoknak a nyomaival találja szembe magát, akkor az nagyon megrázó tud lenni, és a régészek most már tényleg tömegesen prezentálják ezeknek a leleteit. Épp nemrég volt egy konferencia Lakitelken ebben a témakörben, és hát elképesztő borzalmak sokasága sorakozott a szemünk előtt a csontokon keresztül bemutatva, meg a lelőhelyeken keresztül bemutatva. Szóval ez az egyik fele, de hát ez Magyarország. A másik fele meg az, hogy a mongol invázió nem csak Magyarországot érintette ebben az időszakban, tehát hiába hívjuk mi ezt tatárjárásnak, másutt is jártak a mongolok, és ennek a kötetnek az volt a célja, hogy egy nagyon széles látószögben mutassa meg ezt az esemény sorozatot. Én így most gondoltam bele, amikor címet kellett adni, és az évszámot néztük, hogy ez egy 6 évig tartó esemény sorozat volt, most a második világháború is 6 évig tartott, és hogy ez egy világháború méretű dolog a volgai bolgárokkal, oroszokkal, lengyelekkel, magyarokkal, horvátokkal, Dalmáciával és a Balkánnal, és vannak jól ismert részei a nemzetközi tudományban, vannak kevésbé jól ismert részei. Magyarországon értelemszerűen a magyar fejezet a jobban ismert, jobban földolgozott, de most mi kísérletet tettünk arra, hogy ezt az egész eseménysort egyenlő mélységben mutassuk meg. Tehát ha valaki ennek a kötetnek az orosz fejezeteit fogja olvasni, akkor olyan részletességgel fog megismerkedni az ottani eseményekkel, mint a magyarországi események kapcsán volt szokás. És ugyanez a helyzet a lengyelekkel is.
Mert ahogy látom a könyvet, ugye elsősorban nem a régészeti eredményekre építenek, hanem inkább valamiféle nemzetközi kontextusba helyezik az egészet. Mennyire tekinthető egyáltalán egységesnek a tatárjárás Magyarországon? Ugye nyilvánvalóan teljesen más volt mondjuk az, amit Rogérius tapasztalt a Párciumban, meg teljesen más volt a Dunántúlon, ahova éppen csak betörtek és átvonultak.
Tulajdonképpen a Duna a választóvonal az ország területén, ami a Duna vonalától keletre van, most a felvidéki, akkor még jobban a lakatlan területeket leszámítva, az egy iszonyatos léptékű pusztításnak van kitéve, tehát ilyen szempontból a Duna-Tisza közel meg a parciumi tapasztalatok azok nem eltérőek, tehát pontosan ezeknek a régészeti kutatásoknak az az eredménye, hogy Rogérius hiteles, elképesztően hiteles, borzasztóan hiteles. Tehát érdemes újraolvasni, mert olyan részletek elevenednek meg, amiket látunk tudunk a régészeti anyagban.
Sőt, ugyan vannak olyan fejezetei, vagy olyan részei Rogerius leírásának, amik talán még a tömeggyilkosságoknál is borzalmasabbak. Például ugye a magyaroknak a részvétele a tatárjárásban, akikről azt írja, hogy az átálló magyarok azok még rosszabbak a tatároknál is.
Hát ugye ezt a régészet nem fogja megfogni, de miután egyre több részlet verifikálódik a szövegben, nincs okunk kételkedni abban, hogy a szövegének a többi része is helytálló az esemény sorra nézve. És igen, jól látszik, hogy a Dunántúlt és a Szlavóniát, meg Dalmáciát, bár ugyan szintén sújtotta és súlyos csapások érték, de azért itt az ellenállásnak is több esélye volt, és a mongolok sem fejtettek ki akkora erőfeszítést ennek a területnek a megszerzésére és az elpusztítására, mint az ország többi részén. Ami a nemzetközi összehasonlítást illeti, ugye az egy régi betegsége a magyar történeti tudatnak, hogy mindent saját magunkból próbálunk magyarázni. Tehát hogy azért veszítettük el a Muhi csatát, azért győztek a mongolok, mert a király, meg a nemesek, meg... Ugye ez a kötet elég részletesen fölvázolja, hogy hogy született a mongol birodalom, milyen volt a hadserege, mit tudott ez a hadsereg egyrészt, másrészt meg, hogy milyen volt az az Európa, amit megtámadtak. Megint csak a magyar történeti tudatnak egy visszatérő, ilyen imamalomszerűen hangoztatott elképzelése, hogy mer Európa csendbe hagyott bennünket, tehát lehet látni, hogy ebben az időszakban olyan, hogy Európa igazából nincsen. Egy rettentően atomizálódott, fragmentálódott, széthullott hatalmi szerkezet van éppen ebben az időszakban, ahol szinte az összes nagyhatalom kiesett a játékból, tehát nagyon messzire kell menni, hogy jelentős potenciállal rendelkező, jelentős fegyverős erőt mozgósítani képes uralkodóval lehessen találkozni. Tehát ez a világ, amiben a mongolok így beleszáguldottak, ez így kínálta magát a hódításra. És hát az a helyzet, hogy lehet IV. Béláról, meg a magyar urakról sok rossz dolgot mondani, de hogy ebben a felállásban bárki másnak több esélye lett volna a nyílt mezőn szembeszállni ezzel a mongol hadsereggel, azt én erősen kétlem. És tulajdonképpen a könyvnek azok a fejezetei, amik az európai államoknak a viszonyait vizsgálják, azok ehhez adnak adalékokat, adnak adatokat, adnak végig gondolásra alkalmas tényanyagot, ami egyébként megint csak teljesen hiányzik a magyar történeti tudatból. Miközben Európát emlegetünk, nem tudunk róla semmit, miközben mongolokat, tatárokat emlegetünk, jó eséllyel nem tudunk róluk semmit.
Bészabó János történésszel a Mongol invázió Európa ellen című könyv egyik szerkesztőjével beszélgettem. És ezzel mára véget ért a Közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim Ballai Tamás és Kalocsai Mihály nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom Önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra.
A Közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemléken.hu portálon. A Hangarchívum létrehozását a Visegrádi Mátyás Király Múzeum, valamint a Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeuma, Kiscelli Múzeuma és Vár Múzeuma támogatja, mert ők tudják, mennyire fontos a megőrzés. Hallgassa a Közkincskeresőt a műemléken.hu-n bármikor!